Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Nagy erőfeszítés, sok munka és a jó Istentől kapott kegyelem. Cseke Péter színészrendező szerint elsősorban ezeknek köszönheti, hogy idén megkapta a Kossuth díjat. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatójával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Hát amikor értesültem róla, hogy megkapom a Kossuth díjat, akkor azon gondolkodtam, hogy mi is kell ahhoz, hogy az ember megkapjon egy ilyen díjat, ami ma Magyarország legmagasabb művészi kitüntetése. És arra jutottam, hogy egész biztos vagyok benne, hogy három dolog kell hozzá. Biztos nagyon sok minden még, de három igazán kell. Nagy erőfeszítés, sok munka és a Jóistentől kapott kegyelem. Hála Jóistennek, én mind a háromra részesültem, és nagyon boldog vagyok, hogy a Jóisten kegyelme így átölelt. Ezt éreztem különben egész életemben. Először is színészüleim voltak, én színházban nevelkedtem, különösen édesanyám áldott törődés és az édesapámnak a kiváló tehetsége, emlékeim szerint a meghatározó az életem első felében. Aztán nagyon jó tanáraim voltak, kiváló kollégáim vannak mai napig is, akiktől tanulhatok, akikre felnézhetek, és nagyon fontos a családi hátterem is nyilvánvaló. A feleségem Sára Bernadett, akitől nagyon sokat tanulok és fölnézek rá.
És a erőfeszítésekről is beszélt, amelyekre nagy szükség volt a tavalyi, és sajnos úgy néz ki, hogy az idei évben is nagy szükség lesz. Egy olyan helyzetben igazgat ön is teátrumot, ami egy nagyon nehéz időszak.
Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak. Nem csak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháznak, hanem egy országnak, sőt egy világnak nagyon nehéz időszak. Nyilvánvaló meg kell találnunk azokat a helyeket, helyzeteket, módszereket, amikkel ezeket túl tudjuk élni. Fontos nyilvánvaló a színháznál az a kapcsolat, ami a közönséggel való. Ugye a színház egy közösségi szertartás, ott együtt kell működjön minden este a színpad és a nézőtér. Ezt most ugye elvesztettük. De eddig legalábbis a háttér az működött. Ugye a közönségprogrami területeink le voltak zárva, de a háttérben mi dolgoztunk. Létrehoztunk produkciót, eljutottunk vele a zárt köri bemutatóig, úgyhogy várjuk azt a pillanatot, amikor egyszer csak azt mondják, hogy sorompókat fölengedik, és akkor játszhatunk. Addig viszont nyilvánvalóan egy színházigazgatónak tartani kell a lelket a tagjaiba. Kecskeméti Nemzeti Színház közel 150 alkalmazottal dolgozik. Nem kis létszám, és nem egy kis feladat őket valóban animálni, hogy ez most egy nehézség, de ezeket közösen és együtt le tudjuk győzni. Úgyhogy én boldog vagyok, hogy az én társulatom ilyen, aki bízik bennem. Én heti leveleket küldök nekik, úgynevezett elhíresült hétfői leveleim vannak, amiben mindig megírom az előző hetet, hogy mi történt, hogyan történt, megköszönöm az ő működésüket, sikereiket. Különösen fontos volt ez a mostani levelem, mert hogy nem csak én kaptam ilyen gyönyörű díjat, de tulajdonképpen a Kecskeméti Nemzeti Színházban egy díjeső volt. Nagyon sokan művészek is, és háttérben dolgozók is kaptak díjakat. És erre nagyon büszke vagyok. Talán még büszkébb, mint a saját díjamra, mert hiszen nagyon fontos, hogy elismerik a munkánkat, tehát, hogy a kulturális kormányzat odafigyel egy igazán jó műhelyére, mint a Kecskeméti.
Hogy tapasztalja, nagyobb most az összefogása a színházi szakmán belül?
Gondolom, hogy igen, és azt is kell mondjam, hogy van egy olyan egyesületünk, vagy társaságunk, a vidéki színházigazgatóknak a társasága, akik Oberfrank Pali vezetésével nagyon klasszul összefogunk, és hetente szinte skype-olunk egymással, levelet írunk egymásnak, mindenki megosztja a nehézségeit, és természetesen az örömeit is, mert hiszen túl azon, hogy nagyon sok nehézséggel küzdünk, azért ebben a nagyon nehéz helyzetben azért vannak örömök is, amikor megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amikor igenis meg tudjuk fogni a közönség kezét, ha csak online módon is, vagy egészen különös módon is, de hogy ne veszítsük el őket. És véleményem szerint ez egy nagyon fontos dolog, hogy össze tud tartani a szakmánk.
Cseke Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színészt, rendezőt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatóját hallották. Túl van a koronavírus fertőzésen, és túl van már a COVID elleni első védőoltáson is Nagy Feró, aki gőzerővel tervezi a pandémia utáni időszakot. A friss Kossuth díjas rockénekes, színész és dalszövegíró koncertturnékra és rendhagyó színházi előadásra is készül. Tatár Tímea interjúja.
Nagyon szeretném, hogyha összejönne egy nagy álmunk a zenekarral. Egy olyan színházi előadást szeretnénk csinálni, amelyik egy rockkoncert, csak közben időnként ezek ilyen videóklipszerűen megjelennek színészek, és lejátszunk egy-két jelenetet, hogy akkor tájt, mi történt, hogy volt, miért úgy volt. Ez egy két felvonásos darab. Nagyjából már meg is írtam, mi fog történni a koncerten. Erdélybe szeretnénk menni, és Magyarországon is egy turnét csinálni. Már megkértem Vinyánszki Attilát, hogy ha lehet, akkor egy előadás erejéig fogadjon be bennünket, nem volt ellenére a dolog. Úgyhogy már várom, hogy hát végre legyen ennek a nyomorult vírusnak.
Hogyan vészeli át most ezt otthon?
Mostanában nem nagyon próbálunk. De akkor, amikor majd úgy néz ki, hogy tudunk elindulni Erdélybe, vagy elindulunk a magyarországi nagyobb színházakba, akkor előtte azért egy hónapig nagyon kemény mindennapi próbák lesznek, mert bármilyen profi zenekar, igazából a próba az, ami egybe tartja az előadást. Legyen telt ház, azt se bánom a maszkba kell lennünk, de legyen tele a ház. Olyan rossz érzés, amikor félig vannak. Nem tudom, meg az online színházak meg ezek, és ezek jó, hát ezek ilyen minek hívek, ez egy kifogáskeresés, hogy a vírus ellen, közben a vírus meg vigyorog rajtunk, mert már tavaly is egyszer mondtam, hogy jó, ez most a COVID-19, de mi van, amikor jön a 20, vagy jön a 21, akkor mit csinálunk? És hogyha egy olyan mutáció jön, amelyikre még nincs oltóanyag, akkor itt évekig nem fogunk dolgozni. Ez hihetetlen.
És a szervezések megkezdődtek már egyébként, akár a turné, akár a színházi előadás?
Igen, már a menedzserünk Botond elindította a dolgokat, már egyeztettünk színházakkal, nem egy egyszerű dolog, mert spórolnunk kell a pénzzel, mert abból van mindig a legkevesebb.
És mikorra, nyárra, őszre, vagy ez most még ilyen képlékeny?
Én úgy satszoltam, és úgy is állítottam be a dolgot, hogy mondjuk október vége felé akkor lehetne, és akkor az Erdélyt az pedig november elején ott halottak napja, tehát utána rá egy hétre, november 7-én a nagy szovjet ünnepen, igen, elindulnánk. Az lehet, hogy jó lenne, igen. Reméljük, hogy addigra mindenki már nagyjából beoltatta magát, és akkor mindenkinek van papírja róla, hogy bejöhet egy színházba.
Ő már túl van rajta?
Még októberben túlestem a betegségen, de nem volt különösebben bajom. Egy 5 napig kóvályogtam, csak annyi volt az egész. Nem volt semmi különösebb lázam, meg ilyesmi. Hát ugye a filmforgatás kapcsán rendszeresen teszteltek minket, mindenkit megnéznek, hogy ki az, aki fertőz, ki az, aki nem fertőz, ki jöhet dolgozni. Nem tudom, utálom ezt a vírust, maradjunk abban.
Nagy Feró Kossuth Díjas rockénekest hallották. Folytatódik a Verséker című online irodalmi műsor. A következő hetekben Onodi Eszter, Festbaum Béla, Gyabronka József és Király Dániel színművészek lesznek Zoltán Áron, a Víg Színház színészének vendégei. A műsor megalkotója és házigazdája szerint egy versmondó akkor hiteles, ha érzelmei a szemében is tükröződnek, ezért a versekkel kapcsolatos gondolataikról is kérdezi színész beszélgető társait. Zoltán Áronnal Rozgonyi Ádám készített interjút.
Ez ugye a Verséker című YouTube csatorna, ami a YouTube nevű videó megosztó felületen talál meg a kedves hallgató, és Verséker címmel. És a csatorna lényege, hogy egy olyan videókat osztunk meg, amelyek során egy-egy neves színművész kollégát, vendéget vendégelek meg egy sékre vagy koktélra, illetve most a járvány alul tekintettel egy forró italra, amelybe belekeverem olyan képesen a személyiségüket és a kedvenc versüket, mely verset ők el is mondanak, és aztán annak kapcsán beszélgetünk szabadon, olyan szabadon, mint ahogy egy versből koktél készíthető. És ugye most március 13-án indult el a tavaszi sorozatunk, amelyben először Király Dániel junior primadíjas, Sós Imre díjas kollégám beszélt Per Krisztián verse kapcsán, és 27-én jön Feszbaum Béla epizódja, aki Kosztolányi Dezső versét mondja, és utána Onodi Eszter lesz a vendégem, akit azt hiszem nem kell senkinek bemutatni. Ma Magyarországon, és akkor utána Gyabronka József következik, aki szintén a szakma egyik vitathatatlan tekintélye. Ugye április 11-én leszünk egyévesek, ami egy csodával ér fel, hiszen egy darab NK-os támogatás mellett ezt az egész kezdeményezést saját költségen pusztán kulturális misszióként folytatjuk, és így jelent már meg 21 komolyabb kisfilmünk a YouTube-on.
A színészetről, mint mesterségről talán szó esik interjúkban, de a versmondásról, ami talán egy külön része a színészetnek, az irodalomnak. Tehát erről valahogy keveset lehet hallani.
Ebben az esetben a kulcsa a dolognak az elemzés és a személyes érintettség megtalálása a versekkel kapcsolatban. Tehát az, hogy olyan szinten személyesnek kell lennie a versmondónak, ami semmelyik más előadó művészeti ágban nem tapasztalható ennyire élesen. Tehát itt, hogyha nem ás mélyre a versmondó a saját érzelmeiben is, a saját személyiségében is hoz fel olyan emlékeket, hoz fel olyan élményeket és érzéseket, amelyek utána a szemében tükröződnek, miközben mondja a verset, akkor nem lesz hiteles. Akkor a szöveg átadásáról beszélünk, nem előadó művészeti teljesítményről.
Egyébként mi volt az a legérdekesebb dolog, amit önnek elárult egy interjúban színész kollega?
Földes Eszter beszélt például József Attila Kései Sirató című verse kapcsán nagyon meglepően az anyaságról. És ez egy nagyon különleges dolog volt, ugye, hogy a Kései Sirató egy fiúgyermek szemszögéből beszél az elhunyt anyáról. És Földes Eszter pedig anyaként mondta el, és közben olyan érzéseket szakított föl benne ez a vers, ami az ő anyaságához kapcsolódik. És ez nagyon szépen kijön utána a beszélgetés során, és én nagyon örültem, hogy az Eszter volt olyan bátor, hogy ezt a verset válassza, és utána teljesen leplezetlen őszintességgel beszél erről a témáról.
Zoltán Áront, a Vígh Színház junior prímadíjas színművészét hallották. Magazinunk folytatásában arról hallhatnak, hogy a szervezők bejelentették, hogy a Volt és a Balaton Sound időpontját 2022-re tolják, vagyis idén nyáron egyik eseményt sem rendezik meg. A nyárvégi fesztiválok szervezői még bizakodnak, de biztosat egyelőre ők sem tudhatnak, mondta az Inforádiónak a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke. Márta István hozzátette, javaslatokat fogalmaznak meg a kormánynak a fesztivál szezon esetleges több lépcsős elindítására. Kocsonya Zoltán interjúja.
A félelem jogos, és ezen felül van annak egy lelki része is, hogy eléggé fásultak kezdenek lenni a kollégák, mert ez a fajta viszmajor helyzet, a tervezhetetlenség, ez ugyanúgy fent áll, mint a tavalyi esztendőben, illetve ugyanazokat a problémákkal nézünk és nézhetünk sajnos szembe.
Említette az imént a tervezhetetlenséget, ami talán kulcsszó lehet a jelenlegi helyzetben. Vannak azért fesztiválszervezők, akik szerveznek és terveznek. Ha jól emlékszem, akkor a Fesztivál Szövetségnek volt egy erre vonatkozó felmérése még tavaly évvégén, de hát azóta azért igencsak romlott a helyzet.
A tavaly decemberi felmérésünk alapján 32% még függőben tartotta, hogy meg tudja szervezni 2021-ben a fesztiválját, vagy megszervezi-e, de elég nagy reményt fűztünk ahhoz, hogy a 21-es év talán sikerülni fog. Azért az óvatosság ott volt bennünk. Az biztos, hogy egy ilyen 5-8%, aki biztos, hogy abba hagyta örök életre a fesztivál szervezést, és voltak, akik különféle variációkat tettek le. Most közben változott a helyzet, mert jött a harmadik hullám, tehát most gyakorlatilag megint ott vagyunk, hogy a 60-70% nagyon bizonytalan, talán még a 80% is, és mindenki őrültül várja, hogy talán júniusra, vagy júliusra, esetleg augusztusra legalább részlegesen feloldódnak azok a tilalmak, amelyek ugye lehetetlenné teszik a fesztiválok megszervezését.
Gondolom a nagyobb rendezvények, fesztiválok fellépőit hát jó néhány hónappal, vagy akár egy-két évvel korábban le kell kötni. Ez mit jelenthet ebben a most említett tervezhetőség vagy tervezhetetlenség szempontjában?
Nézd, minél nagyobb az adott fesztivál, minél több fellépője van, külföldi fellépője, vagy akár hazai fellépője is, ez mondjuk a könnyűzene területén dolgozó fesztivál, annál bizonytalanabb a helyzete. Egyrészt már le kell kötni ezeket a művészeket, másrészt pedig a legnagyobb pénzügyi kockázatot is vállalják ezek a for profit fesztiválok. Tehát várható az, mint ahogy a Balaton Sound és a Volt esetében, hogy elérkezik az a vonal, ami után már nem lehet se programokat tervezni, ezeket nem lehet kommunikálni, promotálni, nem lehet a szerződéseket megcsinálni, tehát egyáltalán bedől az adott évben az adott fesztivál. Nem lehet jegyeket előreállósítani, mert nincs mire. Tehát ez egy dominó elv, egy fokozatos, ahogy így kipipáljuk a különféle tennivalókat, és áthúzzuk, ez körülbelül ez ugyanúgy működik. És nyilván ennél az adott két fesztiválnál eljött az az idő, hogy nem lehet tovább se hazábírozni, se várni.
De voltak éppen most mi a kínálati oldalról beszélgetünk, de hát ott van a keresleti oldal is, hogy egyáltalán lesz-e keresleti oldal. Mernek-e majd fesztiválozni az emberek, állni szorosan a tömegben egymás mellett, amikor jó ideje minden a távolságtartásról meg a maszkviselésről szól?
Én úgy gondolom, hogy lenne igény, még talán az idősebb korosztály részéről is, hogyha megfelelő hát egészségügyi biztonságot lehet hát valamilyen módon biztosítani. A fiatalok biztos, hogy jönnének és mennének fesztiválozni, csak ott pedig nem lesz meg a feltétel valószínű, mert ha az oltáshoz van kapcsolva, tehát a zöld igazolványhoz, akkor ők pont ők fognak kiesni a közönségből.
Márta Istvánt, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét hallották. elkezdődött a Frici és Aranka című tévéfilm forgatása, a Tóth Tamás rendezésében készülő történelmi televíziós alkotás az 1920-ban ismerettséget, majd házasságot kötő Karinti Frigyes és Böhm Aranka viszályokkal teli életéről, valamint az első világháborút követő budapesti irodalmi és kávéházi kultúráról szól. A film kreatív producerével, Juhász Anna irodalmárral Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ebben a filmben az élet, az alkotás, és valahogy mindennek a háttere is megelevenedik. Az volt a célom, hogy bemutassam nagyon közelről ezeket a karaktereket, akiket lehet, hogy a kötelező olvasmányainkból, az iskolai tanulmányainkból ismerünk, de talán az ő feleségeiket, az ő életüket, az ő problémáikat, nehézségeiket, szépségeiket kevésbé ismerjük. Tehát ez lett az alapja a Frici és Arankának, és hát fókuszban az említett Arankával, Böhm Arankával, aki Karinti Frigyesnek a második felesége, és itt, ahol lakom a Gellért-hegy aljában, ő otthonra talált, ő itt lakott a Verpeléti úton, és hát végül is hozzá kapcsolható, hogy Budára jöttek az írók, hisz ő csábította át a pesti kávéházakból a budai hadikba az írókat.
Tehát a egykori budapesti kávéházi élet mellett egy szerelmi szál is szerepel a történetben.
Így van, szerepel és központba helyeződik. Nagyon régóta figyelem azt, hogy egy háttérben vannak az asszonyok. Kerestem itt Újbudán is azokat a mondjuk az emlékhelyeket, ahol Böhm Arankáról szó van. Ugye nagyon sok visszaemlékezés megidézi az ő felejthetetlen alakját. Ezek akár eltérőek is lehetnek. Szép irodalmi művekről beszélek, többek között Déri Tibornak az Ítélet nincs című művéről, természetesen mindenféle karinti szövegről, de Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona, aki egyébként a Nyugatban is publikált sokszor. Egy színésznő volt, de nagyon sokat írt, és saját könyveiben is, de ugyanígy Devecseréné Guti Erzsébet Búvó Patak című könyvében is Böhm Aranka karaktere mindig központi. Engem elkezdett érdekelni ezen ő, ki volt ő valójában. Hogy lehet ezeknek a műveknek a tükrében és ezek mögé nézni, és lebontani mindent, ami ráépült az évtizedek során, és hogy lehetne megtalálni az ő titkát, azt a titkot, hogy mindig akárhová belépett, mindig valahogy ő került a középpontban, és izgalmat keltett maga körül. Tehát kibontakozásra kerül a filmben Karinti Frigyessel ez a házasság, de az előéletük is megjelenik Berény Róbert, aki 1917-ben festményt fest Böhm Arankáról, ugye ők együtt jártak pszichoanalitikus, ez volt a közös érdeklődésük, és innen ismerték egymást, de megjelenik Judy Kettel, Karinti Frigyesnek az első felesége, természetesen az első világháború, a spanyol nátha, ami most olyan furcsa aktualitást vesz, mert ugye nálunk is a maszk, az arceltakarás a spanyol nátha idején is ugye használatban volt. Érdekes a mából 2021-ből csinálni egyébként egy kosztümös filmet, de nem ilyen szűken csak az ő házasságok, hanem 1917-től 38-ig, tehát a bő két évtizeden keresztül mutatjuk be Budapestet, a kávéházi életet, és azokat az írókat és családjaikat, akik azért valahonnan ismerősek számunkra.
Milyen szerepet kap a filmben a humor?
A humor benne van a filmben, természetesen ugye nagyon jó barátjával, Kosztolányi Dezsővel, akivel az 1900-es évek elejétől egyébként pont a New York kávéház előtt találkoznak, és az ő kapcsolatuk központi a filmben, az, hogy úgymond húzzák egymást. Rengeteg olyan szópárbaj van, amit szintén az irodalmi műveinkből ismerünk. Mi úgy alkottuk meg a forgatókönyvet, amit Vajda Anikó írt, és vele dolgoztunk együtt. A szakértő Fráter Zoltán irodalomtörténész volt, aki ugye ennek a korszaknak a nagy tudója. Úgy alakult ki a végleges szöveg, hogy ezeket a már ismert irodalmi utalásokat, akár az említett humort és szójátékokat beépítettük, hogy legyen a hallgatónak, aki nézi majd ezt a filmet, felismerés, hogy ez ismerős, ezt tudom, ez tényleg de jó. De a humor mellett lesz sakkozás például. Tehát azok a gesztusok, azok a, ugye Karinti nagyon szeretett mindenféle technikai tárgyhoz kapcsolódni, volt egy saját baby patéja, az is megjelenik, fotózott, szerette a technikai újdonságokat, ezek mind benne lesznek a filmben. És a humor mellett egyébként szeretnénk megmutatni a tépelődést, a kérdéseket, az érzelmeket is. Ez nem titkoltan egy érzelmes film, ami közelebb szeretné hozni ezeket a karaktereket, és ezek mögött, az első reakcióink mögött, hogy jaj, ő ilyen volt, jaj, ő a humoros költő, jaj, ő a szomorú költő. E mögé egy picit a kutatások által betenni és megmutatni az ő személyiségüket, és azt a kort, ami egyáltalán nem volt egyszerű. Tehát ugye két világháború között is vagyunk, ezek nagyon nehéz évek, ezek nagyon veszélyes időszakok, vagy az első világháború végén, ugye elveszíti Karinti az első feleségét, hát a nagy szerelme volt Judy Kettel. Ez egy rettenetes tragédia volt az ő életében, amikor ott áll utána mellett mellette Kosztolányi Dezső segíti őt az újraépülésben, és közben ott van egy kisgyerek, a 4 éves Karinti Gábor, ugye, aki Judikától született, majd a megismerkedés Arankával, majd egy más típusú élet, egy új energia, kávéházak, amik egyfajta szigetként működtek, ahol ők tényleg dolgoztak, hazajártak, élték az életüket. Ez egy olyan összetett film lesz, ami sok generációnak egy szép élményt tud adni, és újba felhívja a figyelmet arra, hogy olvassuk el a századforduló utáni irodalom főműveit.
Kik keltik életre a magyar irodalom egykori emblematikus alakjait a filmben?
Most még ott tartunk, hogy a két főszereplőt nem árultuk el, az reméljüket még Homály Feri, de pont azért, hogy mindenkire jusson fókusz, hogy mindenkit be tudjunk mutatni, Hajdú Tibor alakítja Kosztolányi Dezsőt, az ő feleségét Harmos Ilonát Páder Petra színművész alakítja, Aranka három barátnőjét Eke Angéla, Erdély Tímea és Balázs Andrea színművészek alakítják. Ugye itt már hallhatjuk, láthatjuk, hogy ahogy mondtam a bevezetőben, ugye mi a Karinti Színházzal együtt készítettük ezt a filmet. Ez természetesen a szereplőválogatás és a stáb összetételén is látszik, és a többi szereplőt pedig igyekeztünk a Magyar Teátrumi Társaságból választani. Én azt gondolom, hogy nagyon fogja szeretni a közönség. Sütő András alakítja Déri Tibort, Havas Gyulát Bakos Kis Gábor alakítja. Szerepelnék, most gondolkozom, hogy nehogy kihagyjak valakit, említettem Judiketet, Tenki Dalma színművész kelti életre Judiketet a filmben, és amennyire szép, annyira nehéz, és nagy feladat is ezeket az alakokat feleleveníteni, és az ő korukat, úgyhogy úgy képzeljék el a hallgatók, hogy nálunk kimegyünk a sminkszobába, vagy ebédszünet van, akkor is mindenki az életükről beszél, vagy karinti műveket olvas a elektronikus könyvtárban, vagy a könyveket nyitjuk ki.
Mikor tervezik a premiért?
A televízióban fogják sugározni, most késő őszre tervezzük a premiért. Szeretnénk, most nagyon nehéz erről nyilatkozni, mert sajnos a járványhelyzet egyetem nem csitult, és nagyon nehéz időszakban van az egész világ, de mégis arra számítunk, hogy hát ha ősszel egy picit, vagy reménykedünk abban, hogy hát ha ősszel egy picit könnyebb időszakunk lesz, és tudunk moziba is levetíteni, moziban is premiért nyújtani, ahol már a közönséggel együtt találkozhatunk, és együtt élvezhetjük ezt a filmet, és nem titkolt célom az, hogy minél inkább közelebb vigyem a középiskolás generációhoz is ezt a filmet. Ugye van egy olyan tantár, ez egy választható tantárt, hogy kávéházi irodalom, vagy kávéházi kultúra, és én ennek az órának a keretében szeretném, hogy a középiskolásokhoz eljutna ez a film, akár azáltal levetítik, akár azáltal, hogy az irodalomtörténész kollégáimmal, és talán a színészekkel is ellátogatunk egy-egy középiskolába, és még közelebb visszük hozzájuk ennek a filmnek az üzenetét.
Juhász Anna irodalmárt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Dibányász Gergő, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
A kulturális perceket hallották.